Fontos az, hogy hirdessük azt, hogy hogyan lehet bemenni Isten királyságába. Jó, akkor Márk első része és 12-es verszaktól. És a szellem azonnal elragadta őt a pusztába, ez Jézus, és ott volt a pusztában 40 napig, kísértetvén a sátántól, és a vadállatokkal volt együtt, és az angyalok szolgáltak neki. Miután pedig János tömlözbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, azaz Isten királyságának evangéliumát, Isten uralmának evangéliumát. És mondván, betöltött az idő, elközelített az Istennek a királysága, országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen és amen. Amit akarok gyorsan itt elmondani, hogy elmélkedtem ezen az igén a héten, ezen az igén is, és azt kell elmondani, hogy nagyon sokan hirdetik azt, hogy, és hirdetjük azt, hogy Isten országa elközelítetett. De ma szeretnék olyan dolgokról beszélni, ami közelebb hozza hozzád Istennek az országát. Gyakorlati módon. Nem csak fogalomként jelenjen meg az Isten országa, Isten királysága, a fejedben ne csak ideák jelenjenek meg, sztereotípiák, vagy bármilyen aforizma, hanem egyszerűen meg tud ragadni a szellemeddel, a szíveddel az igazságot, a királyságról. Nem mindegy, hogy az Isten királyságában hirdetjük-e a megtérést, vagy nem hirdetjük a megtérés üzenetét. Mi a megtérés üzenete? Isten megtérésének az üzenete azt jelenti, hogy elkezdesz a szívedben fölfogni Istentől olyan dolgokat, ami az életedre vonatkozólag jó tervek. Tehát elkezded hallani Istennek a jó tervét az életedre vonatkozólag. Maga a megtérés is egy folyamat lehet, és szép lassan az ember elkezdi felismerni, hogy Isten nem rosszat akar, hanem jót akar. Nagyon egyszerűen megfogalmazva. Utána pedig ezek a gondolatok, amik Istenről, Istenből jönnek, mondjuk Isten jóságáról, ból, Isten jóságával kapcsolatban, azok a dolgok elkezdenek benned a szívedben képeket közölni, látásokat közölni, benyomásokat közölni, egyszer megragadod Istennek a természetét, és az elkezd téged átalakítani. Nagyon sokszor a megtérés, azt mondom, egy folyamat, lehet az, hogy egy ember életében, még az újjászületés is, és a megtérés is, akár évekbe telik, és jár gyülekezetbe, és mégsem születik újjá, mert egyszerűen a szívében van egy keménység, vagy egy fal, vagy egy olyan magaslat, ami egyszer nem engedi, vagy gyerek még az az ember. Nagyon sok fiatal ember, akár 20-as vagy 30-as években, még fiatal, gyerek a lelke, és nem bírja földolgozni azokat az igazságokat, amiket hall. Láttatok már ilyen embert? Ilyen infant embert? Egyszerűen nem nőtt föl. Vagy infant hölgyet, infant férfi. Na most mi hirdetjük a megtérés üzenetét, ami jó üzenet. Ez egy jó üzenet, a megtérés üzenete. Az életünk ezen áll, ez egy sarkpontja a megtérés üzenete. Még hozzáteszem azt, hogy a megtérés nem azt jelenti önmagában, hogy valami újat találunk ki a valláson keresztül. A megtérés azt jelenti, hogy Isten szelleme a prédikált igén keresztül szól hozzád, és egy irányváltoztatásra nyomatékkal egy irányváltoztatásra visz téged. Egy behatás alá kerülsz, ez a megtérés. Egy sors ponthoz, egy sors fordulóhoz ér a szellemet, a lelket, és azt mondod, igen, eddig így gondolkoztam bizonyos dolgokról, most megváltoztatom a dolgokat. Ez nagyon nehéz dolog a Szent Szellemnek. Maga az embernek a szíve kemény, és nagyon sok munkába telik sok-sok dolgot kiszakítani az ember szívéből. És itt jön, amiatt felolvastam, hogy higgyetek az evangéliumban. Tehát azt mondja itt, hogy higgyetek az melyik evangéliumban? A királyságnak az evangéliumában. Nem csak, hogy azt hirdetjük, hogy egy olyan korszakban élünk, ahol Isten királysága jelen van, kioszta le ezt a királyságot, Jézus föltámadása, aztán pedig a Szent Szellemnek a jelenléte. Fontos, hogy a szellemi életedet rendszeresen kell ebben frissíteni, hogy te a Szent Szellemnek a birodalmában, jelenlétében élsz. Nem csak, hogy a jelenlétében élsz, benned él a Szent Szellem. Aztán hirdetni kell azt is, hogy a megtérés üzenetét, hirdetni kell azt is, hogy eljött a királyság, de hirdetni kell azt is, hogy higgyünk az evangéliumokban. És ezen a ponton szokott lenni általában a törés. Még oda eljut évszázadok alatt az egyház, hogy Isten királysága nem csak jövőben fog eljönni, egyébként három korszak van Isten királyságának, így rögtön akkor tegyük le ezt az alapot is. Isten királyságának három pillére van, három korszaka van, három jövő dimenziója van. Az első, az Isten királyságának a dimenziója a Szent Szellem korszaka. Mikor jött el a Szent Szellem korszaka? Pünköskort. Mi most melyik korszakban élünk? Ebben a királysági fázisban, a Szent Szellemnek a korszakában. Amíg a Szent Szellem itt van, addig nincs baj. A második korszaka a Szent Szellem után, az Isten királyságának, ez a fiúnak, a Krisztusnak, a feltámadott messiásnak a korszaka, ez a Krisztusnak a korszaka, ezt nevezzük mi milleniumnak, az ezer éves királyságnak. Előttünk áll még egy ezer éves királyság, dicsőség az Úrnak. Aztán van egy harmadik korszak, ez a 1 Korintus 15-ben nagyon szépen levezeti Pál, amikor átadja a királyságot a fiú az atyának. Ugyanis a fiú és az atya között nem csak, hogy szeretett kapcsolat van, hanem tekintélyi kapcsolat is van. Ez a tekintélyi kapcsolat, ez nem úgymond uralomfüggő és uralomra épül önmagában, hanem szeretett kapcsolatra. Szeretett atyai, szeretett kapcsolatra. De még a fiú is elismeri az atyát, hogy fő, hogy nagyobb nála. Dicsőség az Úrnak. A fiú is önálló élettel rendelkezik, ezt mondja a Szentírás, az a János Evangélium 5. fejezetében, hogy önálló élettel rendelkezik a fiú, de önálló élettel rendelkezik az atya is. Azonban azért sose felejtsük el, Isten kegyelme által tudjuk, hogy az atya, a fiú egy. Ámen. De mégis van egy kapcsolatrendszer, és ez a királyságot mutatja be, majd hogyha ide érünk a tanításokban, akkor bővebben ebbe bele fogunk menni, de mi most nem ezzel a korszakkal foglalkozunk, amikor új ég és új föld jön, nem azzal a korszakkal foglalkozunk, hogy mi lesz a milleniumban, az ezer éves királyságban, hanem melyik korszakkal foglalkozunk? A Szent Szellemnek a korszakával. És innentől kezdve azt is mondhatjuk, hogy a királyság evangéliuma a Szent Szellemnek a korszaka. Dicsőség az Úrnak. Mert a Szent Szellem fő tényezője van a Szent Szellemnek ebben a korszakban. Erre mondod azt, hogy Lali, hát azt szoktuk mondani, hogy Krisztus központúnak kell lenni. És a Szent Szellem fölemeli és fölmagasztalja mindig Krisztust. Így van, ezzel egyetértek, és itt rögtön akkor ki is békültünk, és el is hívhatsz egy pizzára, hogy békesség lett közöttünk. De, itt mondjuk a szomszédban egy Hawaii pizzára, de tudnod kell azt, hogy mégis ebben a korszakban a Szent Szellemnek nagy szerepe van. Maga a Szent Szellem van itt, és nem a fiú van itt. A fiú a fönn ül a trónon, vagy áll, attól függ. Ha a balhé van, akkor föl szokott állni, Istvánnál látjuk. De hogyha, már mit lent a földön az egyházban. De hogyha, vagy te hülyeséget csinálsz velem együtt. De hogyha azt nézzük, hogy most mi történik itt a földön, akkor azt kell mondani, hogy most a Szent Szellemmel kell kibékülnünk. Tehát most a Szent Szellemmel kell egy szoros közösséget lenni. Gyertek velem a Filippi levélhez, ezt még megmutatom, aztán megyünk tovább, visszatérünk mindjárt a Márk 1-hez. Nagyon megérintett ezekben a napokban az üzenete Isten Szellemének, hogy közösséget akar kialakítani az egyházzal, és engedni kell a Szent Szellemet, nem kell félni tőle. Tehát tudom, hogy Derek Prince azt tanította, hogy nem szabad imádkozni a Szent Szellemhez, azonban ez nem teljesen igaz, ugyanis, hogyha azt mondja az Isten igéje, hogy legyünk közösségben valakivel, akkor muszáj vele kommunikálni, mert maga a közösség az miből áll? Kommunikációból. Kommunikáció. Unió van benne a szóba, tehát egyesülés. Egységgel kapcsolatos a kommunikáció, két ember beszélget egymással, és a cél az, hogy ugye egységet építsenek ki. Melyik igét mondtam? Filippi levél, ugye? 2. fejezet, 1. verszak. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ez a Károli, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van, és most figyelj, a szellemben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek. Egy jobb fordítás egyébként, ezt a Kádár Miki egyszer fordította és mondta nekem, hogy ez nem a helye van, hanem van helye. Tehát, hogy van ennek aktualitása. Ez egy kijelentő mondat, nem ha, tehát ne, ha helye van, helye van, ámen. Felolvasok egy másik fordítást ezzel kapcsolatban. Filippi 2. Ha tehát van valami bátorítás Krisztusban, ha van valami szeretetből fakadó buzdítás, ha van valami szellemi közösség, ha van valami bensőkből fakadó részvét, idáig. Amen. Tehát van valami szellemi közösség. És nem valami, ez egy fantasztikus dolog, hogy van szellemben való közösség. Itt a koinónia szó szerepel, és bizonyára tudjátok, mit jelent a koinónia. Részesedést, kapcsolatot, kommunikációt, egységet, mindazt, ami egy mély közösségre vonatkozik. Ez a szó mély közösséget mutat. Gyertek velem egy másik ígére, 2 Korintus 13. Azt hittem, hogy a 1. Korintus végén van. Végezetre, atyám fény, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egyértelműen legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és a békességnek Istene lesz veletek. Köszöntsétek egymást szent csókkal, na azért erre figyeljünk, és köszöntenek titeket a szentek mindnyájan. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal. Amen. Tehát itt mond itt az ige, ugyanazt, amit a Filippiben, hogy a Szent Szellemnek a közössége, a Szent Szellemnek a koinóniája legyen mindnyájatokban, mindnyájatokkal. ugyanez az igét egy másfajta fordításban szintén. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, valamint a Szent Szellemmel való közösség legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellemmel való közösség. És ma lesz szó ezzel kapcsolatban a Szent Szellemnek a munkája az újjászületésben. Ezért kezdtem ezt elmondani. Ugye visszamegyünk a Márk 1-hez. És Istennek az a terve, hogy higgyünk az evangéliumban. Mi a hit? A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés. Amen. Tehát a hit azt jelenti, hogy valaki elkezd látni olyan dolgokat, amit a szemével, a fizikai szemével nem lát. Amen. Tehát mit mond itt Jézus Krisztus, mit tanít a királyságról? Azt tanítja, hogy a királyság megnyitja az embernek a szemét. Amen. Azt mondja itt. Mert a hit az azt jelenti, hogy egy embernek megnyílik a szeme. Dicsőség az Úrnak. És amikor megnyílik a szemed, azt tudod hit által átvenni, megragadni. A görögben, általában a görög szószerkezetben, ahol megjelenik a hitnek az üzenete, és Jézus esetleg olyan dolgokat mond, hogy legyen bennetek Istennek a hite, ott mindig a hit mellett egy olyan kis görög szócska van, aminek az a feladata, hogy azt üzenje a Szentíráson keresztül a olvasónak, hogy ragadd meg a hitet. Fogd meg a hitet. Olyan ez, mint amikor megfogod ezt a tokot, vagy a szemüvegtartódat, és megragadod. És Jézus ezt mondja, fogd meg, ragadd meg a hitet. Ragadd meg a hitedet. Mivel ragadod meg a hitedet? Nem az intellektualizmusoddal, nem az érzelmeddel, hanem a szíveddel ragadod meg a hitet. És mit mond itt újra Márk 1, visszamegyünk újra, azt mondja, ragadd meg hit által a királyság evangéliumának üzenetét, dicsőség az Úrnak. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve nem csak, hogy hirdetjük a királyság evangéliumát, hanem bele akarunk látni Isten királyságába, meg akarjuk ragadni Isten királyságát, és azt akarjuk, hogy működjön az Isten királysága a családunkban, pénzügyi területen, akár a társadalmon keresztül, az egyház által, vagy itt ebben az összejövetelen. Kiáradjon Isten királyságának az uralma az életünkre vonatkozólag. Várjuk ezt, mert a hit az mindig mozgásban lendíti a szellemi életedet. A hit mindig mozgásban tartja fönn a szellemi életedet, és a hit mindig behozza azt, amire neked szükséged van. Mert Isten hite mindig azt hozza be, ami Istenből való dicsőség az Úrnak. Mert a valódi isteni hit az soha nem csap be, az nem visz ki téged egy olyan útra, amiben kárt vallasz, és az Isten hitben mindig van józansága. Róma 12-ben ezt írja Isten igéje, hogy a hitben legyetek mindig józanok. Tehát a hitben sosincs úgymond fennakadás, a valódi hitben sosincs túlzás, a valódi hitben sosincs szélsőség. Az egy dolog, hogy te hallottál szélsőséges hitről szóló üzeneteket, semmi közöm nincs hozzá. Az Isten igéje alapján azt tudjuk mondani, a hitben van józanság. Gyere Róma 12-höz, ezt még megmutatom. Dicsőség az Úrnak azért az üzenetért. Nagyon szeretem azt, hogyha Isten szelleme inspirál azért, mert nyitott vagy a szívedben, és most érzem, hogy nyitott vagy a szívedben. Dicsőség az Úrnak. Róma 12. Nem kell áttörnöm semmilyen burkot a gyülekezet és én közöttem. Semmilyen falat. Róma 12. Halleluja. 12.3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, az eredetiben nem bölcsesség szó van, nem a szófia szó jelentkezik, hanem az okoskodás. Tehát feljebb ne okoskodjon, mint hogy kell okoskodni, hanem józanon, ha látod, józanon gondolkodjon, mint az Isten adta, kinek kérek a hit mértékét. Amen. Tehát azt mondja Istennek az igéje, hogy mindenkinek van hite. Amen. Tehát nem kell attól félned, hogy a királyság evangéliuma megfoghatatlan, megérthetetlen, feldolgoztathatatlan számodra. De nem vagytok? Tehát nem kell attól félned, hogy nincs hited, és ezért nem fog tudni működni a királyság evangéliuma. Ezért hoztam ezt az igét először. Ezt már most rögtön, ezt már alá, fel is robbantottam ezt a hitetlenséget, és ezt a kétségeskedést mondván, hogy oké, nagy szavakat mondunk, királyság, meg mit tudom én, micsoda, meg csodák, stb. De az én kicsi világomban, az én kicsi szobafestő világomban, vagy a varrógépszerelő világomban, vagy a gyülekezet, kis aranyos gyülekezetünk világában, hogy fog ez működni? Hit által, mondd velem együtt. Hit által. Amen. Na most beosztalak a csőbe, mert mindenkinek van hite. Dicsőség Istennek. Beosztalak a csőbe. Itt azt olvastuk, hogy mindenkinek adta Isten. Amen. Mindenkinek adta a hit mértékét. A legnagyobb hiba mostanában azt tanuljuk a gyülekezet életében, a legnagyobb hiba az szokott lenni, amikor mi
Azt gondoljuk, hogy az a mérték, ami nekünk van, az nem elég ahhoz, hogy győzzünk. Ezt én most megint leleplezem az életeddel kapcsolatban. Amekkora Isten hitet kioszt neked, azt a porciót, ha az a jó sávfárkodsz és használod végre, akkor győztes leszel abban az élethelyzetedben, életkorszakodban, a hívő életednek abban a fázisában. Ha felszabadítod a hitet, az fog működni. Mert benned van az Istennek az élő hite. És mit olvastunk, hogy a királyság hogyan működik? Úgy, hogy a hit felszabadul, belekapaszkodik az evangéliumba, a jó hírbe, az üdv hírbe, és elkezdi mozgatni az ember Istennek a kezét, dicsőség Istennek. Igen, mozgathatjuk Isten kezét, Apcsán 4 alapján is. Tehát azt mondja itt az ige, mert nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, mi által mondja? Ingyen ajándék által. Hogyan értette meg ezt a hit üzenetét Pál? Hogy Isten kibontotta neki. Mi a kegyelem? Hogyan definiálhatjuk a kegyelmet? Istennek a kedvessége, kedveltsége, Istennek az olyan elgondolása, ami az életünkre vonatkozólag nem munkából áll. Tehát neked nem kell ezért igazából kifizetni semmit. Ez ki van fizetve. Ki fizette ki? A nagyvonalú Jézus Krisztus. Mert fölment a keresztre úgy, hogy egy hajszálnyi bűn se volt benne. Áldozat volt. Áldozat. Azért áldozat, mert nem volt benne bűn. Olyan ez, amikor téged bevádolnak. És neked semmi közöd nincs az egész ügyhöz. És mégis vádolnak, nyomnak. Ilyenkor te is áldozat vagy. És mi működik a vér? Azért, mert áldozat vagy, nincs benned hiba, szeplő nélkül való vagy, ezért Isten felszabadítja a lelkismeretedet, hogy újra tudj az Urat keresni, imádni, dicsőség az Úrnak. Tehát itt mond itt az ige, kegyelem által mondja, tehát megértette a kegyelem működését, hogy közöttetek fejebb nem kell okoskodni, ne okoskodjál, ezt mondja pestiesen, figyelj öreg, ne okoskodj, jó? Van-e hited, használd, és fog működni. Amen. Elolvasom más fordításból, Róma 12. Azt terveztem el, hogy ebben az üzenetben, tehát ebben a sorozatban ettől kezdve rendszeresen minden egyes igét kétfajta, minimum kétfajta fordításban olvasom föl. Azért, mert az igét tolom magam elé, és nem én akarom magyarázni az igét, hanem akarom, hogy az ige magyarázza azt az üzenetet számodra, ami a tiéd. Mert tudom azt, hogy vannak olyan dolgok, amiket én nem tanítok, de mégis ki fog jönni a szívedbe, be fog menni a szívedbe a Szent Szellem által. Miért? Mert amikor az Isten igét olvassuk, akkor Isten gondot visel az igéről, és megáldja miattad. Dicsőség az Úrnak. Ezért készülj föl, amikor én prédikálok, akkor olyan dolgokat is fogsz hallani, amit nem mondtam, és mégis Istentől van. Miért? Mert a Szent Szellem benned él. Azt mondja, mert a nekem adatot kegyelem által mondom mindenkinek köztetek, ne tartsátok többre magatokat, mint amennyire tartanotok kell, hanem törekedjetek arra, hogy józanok legyetek. Mindenki aszerint, amennyi hitet osztott neki az Isten. Amen. Ez egy másfajta fordítás, itt ez szerint megyünk tovább. Azt mondja, hogy egyszerűen figyelj arra, hogy hogyan gondolkodsz önmagadról, hogyan gondolkodsz a benned lévő isteni magról, a hit magjáról, és hogyan gondolkodsz a jövővel kapcsolatban. Mert saját magadat az önértékelésed problémája miatt lenullázhatod, ha nem a hitre figyelsz, ami benned van. Mire kell figyelni? Arra, hogy a hit mit mond neked. És nem szabad, hogy a hitednek a gondolata, perspektívája, üzenete fölé menjél. Ez a legnagyobb feladatunk rendszeresen, hogy visszahozni mindig a szívünket arra a talajra, abba az atmoszférába, amelyben megkaptuk a kijelentést. Most mondok valamit lassan, hogy mindenki értse. Amekkor a világosság jön, akkora lesz a kijelentésnek a közege a szívedben. Még egyszer. Ha a lámpával megvilágít téged Jézus az ő lámpájával, kapsz egy fénynyalábot, egy fénycsóvát, egy fényterületet. Erre, ebben mozog a kijelentés. Amen? Tehát nem lehet nagyobb a kijelentésed, mint amekkora világosságod van. Eddig tiszta, ugye? A kijelentés határozza meg a hited mélységét, lehetőségeit. Az Isten beszéde határozza meg a kijelentett ige, a réma Krisztus, hogy mekkora a te cselekvés képessége. Mekkora a te cselekvési képességed. Még egyszer. Jön a világosság, és kijelentés közeget hoz. A kijelentést, hogyha elkezded megragadni, akkor az behozhatja Isten fiának, a hitének az üzenetét. És amekkora módon ragadod meg ezt a kijelentést, amekkora felületen engeded, hogy a szívedet átjárja, azon a területen tudsz mozogni hitben. Még egyszer. Jön először a világosság egy felületet hoz létre a szellemedben, szívedben, értelmedben, gondolatodban, mindenhol. Amekkor a világosság jön, árad beléd, akkor a kijelentés lesz az életedre vonatkozólag, mert a világosság megteremti a kijelentésnek a közegét. És a kijelentés közeget pedig megteremti a hitednek az irányultságát, nagyságát, amekkorát tudsz lépni. Mert nem léphetsz nagyobb módon, mint amekkor a kijelentésed van. Mert azt mondja az Isten igéje, hogy itt hallásból van, a hallás pedig Isten igéjén keresztül. És ott a réma szó szerepel, tehát az Isten igéjén keresztül jön a hit, és halláson keresztül. Mi a hallás? Egy fény nyaláb jön az ember szellemébe, Istentől, mert az a hallás az nem fizikai hallás csak önmagában, hanem bemegy a hallásodon keresztül, füleden keresztül Istennek a szava, gondolata, vagy egyszerűen csak a gondolatodon keresztül, és létrehoz egy világosságot. Amen. Még egyszer alapozunk. Feltett szándékom az is, hogy rendszeresen bizonyos dolgokat igékkel úgy dolgozzunk, hogy előhozom újra azokat az igéket. Egyáltalán nem vagyok frusztrált, nincs bennem semmilyen bizonytalanság abban, hogy ki mit mond majd jövőben, hogy én mindig ugyanazokkal az igékkel foglalkozok, és akkor biztos nincs más kijelentésem. Na ez engem abszolút nem érdekel, dicsőség az Úrnak, de nem az a lényeg, hogy mennyi kijelentésem van, hanem az a lényeg, hogy te milyen állapotba kerülsz. Mert én mondhatok itt 24 órán keresztül kijelentéseket, de te mit csinálsz ezzel a kijelentéssel? És belül átalakít-e a kijelentés? Mert amit beengedsz, az fog átalakítani. Még egyszer, ez egy simple mondat, amit beengedsz, azt alakít át. A feladatunk az, mikor megtérünk és újjászületünk, akármelyik területünkön, hogy Istennek az új, innovatív dolgait beengedjük a szívünkbe. Ha nincs innováció, akkor a belső tudatalatti, a régi természetünk kezd el mozogni. És az akarja átalakítani a hitünket. De engedni kell, hogy a hit innovatív ereje, innovatív, ez igen, ez egy divatos szó, de jó szó, benne van mindaz a struktúra, mindaz az újság, mindaz a frissesség, mindaz az Istennek az új dolga, mind a Jézus vérének a friss dolga, aminek ez szükséged van. Mert a természetes életedet rájöttél, hogy nem tudod természetes életmóddal lekezelni. Állandóan minden nap van olyan dolog, ami találkozik az életed gond, búbánat, és az a probléma, hogy ezeket nem fogod tudni kezelni emberi eszközökkel. Nem fogod tudni a gondot megoldani egyedül. Rájössz keresztényként, és mire van szükséged? Természet fölöttire. Nagyon sokszor szükséged van arra, hogy bizonyos helyzeteket átláss szellemi értelemben, bölcsességet kap, és olyan isteni intuíciót, hogy meg tud látni, hogy ebben mit csináljál. Mert különben elnyel a világ. Mert a világ azért van, hogy elnyeljen bennünket. Ezért mondom. Mert tehát amikor becsapta Évát a sátán, az azért hozta létre utána rögtön a világot, hogy bennünket becsapjon. Mert tudta jól az ördög, hogy még fognak ott születni gyerekek, és hogy teljesen kiírtsa, egy ilyen Auschwitzot akart létrehozni a világon keresztül, hogy mindenkit deportáljon az ördög, és elégessen, szó szerint a pokolra kerüljön mindenki, hogy senki ne értse a királyságnak az üzenetét. Ez eléggé drasztikus? Ez a sátánnak a terve. Vedd tudomásul, hogy te egy potenciális ellenfele vagy, és bírgyilkosok vannak részedre, hogy téged likvidáljanak. De jön Jézus Krisztus, vére, igéje, a Szent Szellem hatalma, a királyság hatalmas ereje, és megváltoztatja az életedet. És nem engedi, hogy hozzáférjen az ördög. Semmilyen munkát hoz, semmilyen kapcsolatot hoz, dicsőség az Úrnak. De ezt csak természetfeletti módon lehet fönntartani. Hogy rendszeresen a védelem ott legyen. Mert a királyságban nem csak, hogy uralom van, hanem védelem is. Mondd velem együtt, nekem van védelmem. A bárány vére. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. A királysági világnézet kialakítása mindenkinek a személyes magánügye. Ezt nem lehet kontrollal, egyházi fegyelemmel, egyházi bibliaiskolákkal, nem tudom milyen szigorú tekintettel kialakítani. Ez személyes ügyet, hogy te alakíts ki. Én azt mondom erre, cseréld le a régit. És cseréld le a régit. Mi az a régi? A világi mentalitás. Az öreg mentalitás. Der állt-e? Az öreg. És az öreggel ne beszélgessél, hanem cseréld le újra. Amen. Halleluja. Ezáltal a kultúra alapján tudunk eligazodni minden olyan dologban, amit a világkorszak, ez a közeg létrehozott az ember életére vonatkozólag. Ha nem értjük meg a királyságot, belül, nem csak kívül, belül a világ fogja az életedet irányítani. Van egy rossz hírem, amikor megtértél és újjászülettél, attól fogva még nem értetted a királyságot. Így volt? Te megszülettél, újjászülettél, és abban a pillanatban mozogtál a kenetben, az összes ajándék működött rajtad, egyből bibliaiskolába, ott oktatónak tettünk be téged, és aztán pedig mindenki hozzád ment, mert te nálad volt a Minden Tudás Egyeteme új részei, és az MTV1, Duna TV mindenki kiment, mert olyan bölcsesség volt benned, hogy folyt belőled. És azt mondták még a világiak is, hogy ilyet anya nem szült. Boldog az a csöcs, aki szoptatott téged, és az a nő, aki megszült. Nem történt ez meg, dicsőség az Úrnak, hogy ilyen nincsen Isten királyságban. Isten királyságában növekedés van, és ehhez tudnod kell, hogy vannak értékek, törvényszerűségek és normák, spirituális normák, amelyeket Isten követ. Hogyha például azt akarod, hogy királyság kultúráját megértsd, akkor egyszerűen ki kell dobnod a demokráciát az életedben. Mert sajnos az európai ember demokratikusan gondolkodik. Legyen egy kis jobb oldal, egy kis bal oldal, egy kis közép, és akkor összekeverjük, és minden olyan szép. Egyensúlyban van. Testvérem, a királyságban nincs jobb, nincs bal oldal. Hála az Úrnak. Az Isten királyságában teokrácia van. Ezért az elbédnek át kell állni arra, hogy ott uralom van. Így mondom, ez inger szó az uralom. Kormányzás, hogy meg ne sérüljél. Kormányzás. Kormányzás van. Láttál már kormányt magad előtt? Én nem szeretem, hogyha egy nő vezet, de hogyha a nő fogja a kormányt, ugyanúgy tud vezetni, mint egy férfi, akár mennyire furcsa, de ugyanúgy vezet. De Isten azt akarja, hogy ülj ki abból a kormányról, abba a bal oldalról, hogyha Magyarországon vagyunk, ülj át a jobb oldalra, és mondd meg Jézusnak, hogy nem vezetnél? Vagy a Szent Szellemnek? Vagy az Atyának? Vagy Istennek a beszédének? Hogy jó lenne, hogyha Uram vezetnél? Az egyház fölvett egy királyságon kívüli természetes életpályát. Leírom ilyet. Eljövünk gyülekezetbe, dicsérjük az Urat, néha Szent Szellem megjelenik, bár most már általában ritka az, hogy a Szent Szellem erőteljesen megjelenik a gyülekezetekben, aztán jön a prédikátor, majdnem elalszunk rajta, és aztán pedig hazamegyünk. Na, ezt úgy, ahogy van, ki akarja rúgni Isten fia az egyházból, és át akarja rendezni az egészet. Ehhez olyan emberekre van szükség, akik merik kimondani, Isten királyságára van szükség. Isten szellemére van szükségünk, és arra, hogy a Szent Szellem olyan erővel jelen az összejöveteleken, hogy bár nem mi irányítsuk az összejövetelt, hanem a Szent Szellem irányítsa. Isten irányítsa. Erre van szükségünk. És azt mondtam, hogy ez természetfeletti élet stílusba fog minket bevinni. Hogy már ne csak a természetes gondolkozás által kezdjük az Isten keresést, hanem engedjük meg, hogy a megtérés által isteni gondolatok legyenek az életünkben. Aztán arról is beszéltem, hogy fontos, hogy az ige újra és újra föltárulkozzon a szellemi életedben, és előhozzon olyan dolgokat, amire ráébredsz, hogy jé, ez is a tiéd. Jé, ez is az enyém. Jé, ez is az egyházé. Hú, ez mind a miénk, ez a mi örökségünk. Ezt agyonnal valósítsuk meg. Kérjük az Urat, hogy segítsen ebben, hogy az örökség átjöjjön, és működjön Istennek a beszéde. Arról is fogunk beszélni, hogy az Eklézsiában mindenki király és pap. És nincs harmadik ilyen hibrid, génmanipulált gyülekezet. Nincs ilyen. Aki újjászületett, az pap és király egyszerre. Ez fantasztikus dolog lesz, majd meglátjátok. És ebben a papság és a királysági dologban, ebben az örökévalóság ereje van meg, ugyanis az örökévalóságot úgy hívják a Szentírásban, Melkisédek rendje. Melkisédek rendje. Ma ez számodra olyan, mint hogy a cigányul beszélnék, de hiszem, hogy a következő időszakodban nem lovári nyelvjárást fogsz elsajátítani, mert ezt a szót hallottad, hanem megtalálod majd az igében, és megsegítek megtalálni, és együtt fölkutatjuk a Melkisédek rendjének dicsőséges dolgát. Egyébként csak mondom, már Ábrám előbb rájött, mint te, meg én, és már Ábrahám tudta ezt a dolgot, és nagy-nagy sikert ért át, akár lelkileg, akár anyagilag, áldott legyen az összes zsidó ember. Amen. Aztán Istennel való egységünket is egyre jobban megértjük ebben a korszakban, az egész gyülekezeti struktúrát átrendeződik, és az emberek felszabadulnak arra, hogy igen, a templom azért van elkészítve bennem, hogy Istennel egyé váljak. Egyesüljek. Nem csak, hogy közösséget építsek ki néha, nem csak, hogy néha Bibliát olvassak, vagy néha bizonyságot tegyek, hanem Isten és én bennem egyesüljön. Egyesüljön. Mondd el velem, egyesüljön. Melyik ige van ezzel kapcsolatban, ami ezt definiálja? 1 Korintusban, mit mond Pál a 6-ban? Aki az Úrral egyesül, az egy szellem vele. Amen. Tehát te egyesültél az újjászületésben, most kicsit előre megyek, Isten szellemével, és egy vagy vele. Dicsőség az Úrnak. Fontos, rendszeresen hallanotok ezt az üzenetet, ezeket az örömmel teljes és pozitív üzenetet, hogy fölépüljön benned a karakter, a krisztusi karakter, tudd azt rendszeresen hallani, ki vagy belül, és ne azt halld, hogy ki nem vagy belül. Ki vagy belül. Mert aki vagy belül, az által tudsz cselekedni. Ha a régi identitás, a régi természet mondja meg, hogy ki vagy, hiába ismered az igét, hiába töltekezel be Szent Szellemmel, ugyanúgy másnap a régi identitást elkezd uralkodni. Ez így van, nem tudom, tapasztaltad-e, hogy betöltekezt Isten jelenlétével esetleg, vagy Isten igével, másnap meg azt érezted, hogy ki vagy üresedve. Szembenéztél a tükörrel, vagy saját magaddal, vagy bármit csináltál, és azt érezted, hogy hol van az a régi ember. Hol van a tegnapi a dicsőséges férfi vagy nő? Megint újra, Istennel újra meg kell újítani a kapcsolatot. Lehet, hogy több napon keresztül rajtad volt egy kenet, de utána lemegy a kenet, mert Isten nem azt mondja, hogy egyszer töltekezzél be, mondjuk 57-ben betöltekeztél, 1957-ben, a forradalom után, jó kedved volt, mert végül is vége lett a forradalomnak, és utána rájössz arra, hogy hiába 57-ben betöltekeztél a forradalom után, most már 2013-ban, és akkora testi ember vagy, hogy igazából be se férsz már a lakásba akkora a testiséget. Nem, Isten azt akarja, hogy megértsd azt, hogy a szellemednek mi a funkciója. Na mindjárt megyek bele abba. És aztán pedig az identitás kibontakozása. Nagyon fontos, testvérek, hogy mi nem egy levert vagy kivert kutyák vagyunk. A gyülekezetek nem az a neve, hogy Noé állatgondozói telep, vagy Noé talált állatoknak az osztálya. Tehát sőt, az egyháznak nem az a neve a Szentírásban, hogy belgyógyászat, vagy pszichiátria, vagy vakok és süketek intézete. Nem, az egyháznak van identitása. Ezt az identitást fogjuk egyre minden nap, egyre mélyebben megtapasztalni, fölkutatni, hogy mi van benned Jézus nevében. Nem mi lesz veled, meg mikor eljön az, meg így jön, meg ilyen ébredés, meg így, meg úgy betöltek ezzel, nem. Hogy mit van már a Jézus nevében az újjászületés által, és a megtérés mibe visz betéged, dicsőség az Úrnak. És nem hurkát osztogat Isten, meg kolbász mustárral a gyülekezetbe, hanem Szent Szellemet osztogat, dicsőség az Úrnak. Ezt akarja Isten, hogy Szent Szellem jelenléte legyen, hogy nagyon betöltekezzél Szent Szellemmel. Nagyon betöltekezzél. Nagyon betöltekezzél. Annyira nagyon betöltekezzél a Szent Szellemmel, hogy el tud mondani, hogy milyen az nagyon betöltekezni Szent Szellemmel. Nagyon betöltekezni Szent Szellemmel. El fog jönni az a korszak, mikor azt mondod, hogy nem elég, nem, több kell, és már hiszem, hogy benne vagy. Több kell, több kell, több kell. Mert minden nap, hétfőtől péntekig olyan kihívásokkal nézel szembe. Muszáj a természet fölötti. Legyen erőt szembenézni a dolgokkal. Legyen erőt kiszakítani magadat abból a közegből, amiben belehelyez a világ. Mert tudd meg, a világnak az a feladat az ördögtől, hogy elnémítsa a szádat, elnémítsa a szívedet, elnémítsa az Isten keresésedet. De jössz te minden szombaton, olvasod az igét velem együtt, tanulmányozzuk a Szent Szellemnek a dolgait, és betöltekezzel Isten akaratával. Kimész, és a világot te reformálod meg, és nem a világ reformál téged. Hogy bejössz ide, és nem azt látjuk, mekkora világi vagy, hanem azt látjuk, hogy mennyire szellemi, szentike vagy, dicsőség az Úrnak. A királyság az egy átfog korszakokat, miről beszéltem az alkalom elejét, hogy három korszakban vagyunk. Három korszakban, egyszerre. Benne vagyunk, ugye, a mostani korszakban, a királyságnak az első korszaka mi? A Szent Szellem korszaka. A második korszaka, a millennium az ezer éves királyság korszaka. És a harmadik korszak, az atyaság korszaka. De dicsőség az Úrnak, hogy már most is van atyaság. És dicsőség az Úrnak, hogy a milleniumban is benne vagyunk hitáltal, erre nem kell várni, már benne vagyunk. Ez a királyság időtlen dolog, időtlen. Mi úgy gondolkodunk, európai emberek, hogy idő. Isten dicsőség az Úrnak nem így gondolkodik. Nála egy nap ezer esztendő, és ezer esztendő egy nap, mondja a Zsoltárok, és mondja ugye Péter levele. És most, amiről fogok beszélni, az fontos, hogy egyszer csak, hogy kitáguljál. Ugyanis, hogyha megnézzük, mondjuk ez az idő. Ez a történelemnek az időszaka. Látod? Itt van a kezdet, és itt van a vég. Na most mi nem így fogunk ma gondolkodni, hogy valami elkezdődött, és valaminek vége van. Tegyük föl, hogy te azt mondod, hogy a kettő között vagy, és itt vagyunk most. De én arról fogok beszélni, hogy bár fizikailag valóban itt vagyunk, középen, de mégse vagyunk itt, hanem benne vagyunk az örökké valóságban. Mert az újjászületés erről szól, kiemel az idő tényezőből, kiemel onnan, ahol vagy, és betesz az örökké valóságba. Az örökké valóságot úgy lehet mondani, hogy örökké jelen való most. Örökké jelen való jelen. Örökké jelen való természet fölötti valóság. Ez az örökké valóság. Ha nem így gondolkozol dolgokról, nem fogod megérteni az üdvösség, az újjászületés, a megváltás, vagy a hitnek a dimenzióját, az örökségednek a lehetőségeit. Mert az örökséged az a mennyben van fönntartva számodra, és az nem függ az időtől. Tehát onnantól kezdve, hogy azt mondja valaki, hogy meg akar újulni az Úrban, onnantól kezdve nem kell idegeskednie, hogy lemaradt valamiről. Tehát ez nem úgy van, mint régen a szocializmusban, hogy a banánnél sorba álltunk, és hogyha nem állt be anyó sorba, vagy apu, akkor lemaradt, és nem ettetek banánt. De van banán a mennybe, dicsőség az Úrnak. Azaz, van örökséged, és nem csúsztál le róla. Lehet, hogy pillanatnyilag bizonyos dolgokat elkövettél. Sajnos. De bízunk benne, hogy ebből valóban megtértél, újjászülettél, helyreállítottad a szellemi identitást, elkezdted helyreállítani, és innentől kezdve már újra a pályán vagy, a királyságban. Amen. Mert a királyságban akkor tudsz belépni, ha valóban megtérsz. Van bűnbánat mellette, van aztán bűntől elfordulás, van egy kis sírás, és aztán pedig engedett, hogy a Szent Szellem újra körbe, úgymond az egész személyiségedet körbe metélje. Amen. Tehát a maga királyság működése a teremtő és megváltó munkáját és saját útját jelenti akarata véghezvitele érdekében. Tehát a királyság működése a teremtő és megváltó munkáját és saját útját jelenti akarata véghezvitele érdekében. Na nézzük az első dolgot. Mi az, hogy teremtő munkája? Igen, a teremtés nem fejeződött be. A teremtés nem fejeződött be. Onnantól kezdve, hogy az újjászületés elkezdődött az új szövetségben, bár majd erre is kitérünk egyszer, hogy szerintem az ószövetségben is volt újjászületés, de az új szövetségben az újjászületés, azaz pontosabban fogalmazva felülről születés, vagy újra születés, ez a teremtő munkáját közvetíti. Tehát maga az újjászületés profétai. Mert elkezdődik egy új faj legyártása a mennyből, amely egyébként már létrejött. Ezt mondtam múltkor, hogy a királyságba beleszülettél az újjászületésen keresztül, de te már ki voltál gondolva az atya szívében. Amen. Ez az eleve elrendelés. Hiszünk az eleve elrendelésben, de hiszünk abban, hogy van elhívás is, és lehet nemet mondani az elhívásra, és lehet igent mondani. Visszatérve. Tehát Istennek az a terve az életedre vonatkozólag, hogy megértsd, hogy az újjászületés megnyit egy örökké valóságot. Örökké valóságot. És mibe visz be az örökké valóság? Az Istennek a teremtésébe. Mert Isten teremt dolgokat. Lehet, hogy furcsa, de nem én teremtettelek. Szent Szellem hozott létre. A Szent Szellem hozott létre. És a Szent Szellemnek a teremtése még nem fejeződött be. Amikor új testet fogunk kapni, új testet, akkor a teremtés már majdnem befejeződik. És akkor, amikor belépünk az ezeres királyságba, fogalma sincs, hogy mi lesz ott, ne kérdezd, akkor egyre jobban rácsodálkozunk, hogy Isten mit akart létrehozni Ádámon és Éván keresztül. Mert akkor már megdicsült testbe leszünk. De az újjászületés az csak egy kezdet, amikor újjászületsz, és egy fantasztikus kihívás előtt vagy, és egy reménység, hogy mivé fogunk változni. És akiben megvan ez a reménység, az megint megtisztítja magát. Aki nem csak abban gondolkodik, hogy egy csoda a jelenre szól, valóban vannak jelenben lévő csodák, de minden csodának, jelennek az is a feladata, hogy jövőt adjon és reménységbe vigyen be bennünket. Mert hogyha Isten képes arra, hogy egy emberben, nemrég hallottam, hogy imádkoztunk valakiért, és eltűnt egy diónyi, egy tojásnyi daganat, és mondták, hogy imádkoztunk érte, és az reggel is, és felhívtak, hogy eltűnt. Egyszerűen 5 orvos kereste a személyben, hogy hol van a tojásnyi daganat, és nem volt meg. És már föl voltak háborodva, már minden átment, már mindenfajta ilyen CT, meg nem tudom, BT, KFT, mindenen átment, minden gépen, és egyszerűen nem tudták megműteni. Már ott voltak a műtőasztalon a személy, és egyszerűen nem találták a tojásnyi daganatot. Dicsőség az Úrnak. Tehát visszatérve, tehát amikor ilyen dolgokat látsz, akkor ez nem csak az fog eredményezni, hogy amen, mondjuk ez augusztus 22-én történt, és 23-án már megint panaszkodunk, hogy miért nincs csoda, hanem azt fogja közvetíteni ezek a csodák az életedre vonatkozólag, ha Isten ezt meg tudja tenni, akkor milyen lesz majd az ezeres királyság? Ha Isten ezt meg tudja tenni, akkor milyen lesz majd az új ég és új föld? Ha ezt meg tudja tenni Isten, akkor milyen csodák lesznek majd itt a földön rajtunk keresztül? Amen. Tehát ezek a csodák előrevetítenek dolgokat. Ez egy teremtő. A teremtéssel kapcsolatban van az újjászületésnek feladata, hogy újra teremtse a dolgokat Isten. Sőt, mondok még valamit, vagy tovább vigye a teremtést, elnézést. Az eklézsiának az lett volna a feladata, hogy létrehozza azt, ami a láthatatlan világban van. Létrehozza a lábakat, a kezeket, a szemeket, a májakat, a veséket, még nem ezt csinálták az abcsel hasábén második fejezettől kezdve. Motoszkált ott valaki, csoszogott, ki vagy? Ja, csoszogé az öreg susztár. A Jézus nevében János és Péter már mondta, amin van, azt adom neked. Amin van, azt adom. Mi van neki? Teremtő erő benne. Természet feletti. És már gyógyult az ember. És már gyógyult. Miért? Mert ők át tudták hozni a láthatatlanból, királyság láthatatlan dimenziójából a láthatóbb a dolgokat. Mert annak az embernek már ott volt. Milyen volt az neki? Milyen fájt a lába, nem? Sánta volt. Már a királyságban a polcon volt egy új láb. Egy új láb. Barátom, nem egy ilyen, ne haragudjatok, de nem egy nigériai lábat kapott, ilyen barna volt a lába, ő meg fehér ember volt. Tehát ez nem így működött. Vagy nem egy sárga lábot kapott. Kis alacsony kínai lábat, vért, elnézést. Elfogyott a fehér láb. Nem. Nem, ő Istentől egy olyan lábat kapott, amit Isten előre eltervezett. Gondoljátok, hogy az az ember, mikor leült oda, az nem az Isten akaratában volt, de Isten ültette le oda, hogy ülj le ide, pont a kapuba. Miért? Mert egy lábat fogsz kapni azért. És hiszem, hogy hallotta előre. De persze, pont én. Miért pont én? Én vagyok az öreg Schuster, a csoszogi. Nem, pont te. És jött Péter és János, és mit mondott neki? Ránézett. A szeméből tükröződött valami. Ránézett a szemén keresztül, és a Szent Szellem elkezdett mozogni. Két ember között. Miért? Mert újjá volt születve az ember is. Az is hallott az evangéliumot, és tudta jól, bármikor elő lehet hozni a dolgokat. Bármikor. Lehet, hogy ez az én napom. Lehet, hogy ez a nap a te napod Jézus nevében. Hogy megváltozik gyökerestül az életed. Amen. Mert elő lehet hozni a dolgokat a királyságból. Halleluja. Halleluja. De nem erről akartam beszélni. Megváltó munkáját eredményezi. A megváltó munkáját. Testvérek, a megváltásban annyi minden van még, amit még nem tudtunk még kihasználni. Dicsőség Istennek. És elmondom, hogy Isten egyházának, azaz, bocsánat, Isten királyságának a neve nem spár üzlethálózat. Nem spór üzlethálózat. Tehát Isten nem spórol, dicsőség az Úrnak az ő személyiségéért. Hogy nincs nála spórolás. Nincs nála spórolás. Amikor 5000 embert is megvendégeltek, hány kosár maradt? Nem egy félig, egy ekkora kis kosár, 12 kosár, és higgyétek el, hogy akkoriban nem ekkora kosarakat csináltak. IKEA kosár, díszkosár, nem, nagy kosarak voltak. Azért tette ezt Isten oda, és eléjük tette, 5000 ember jó belakott. Utána pedig, amikor eléjük tette a 12 kosarat, Isten azt akarta mondani, barátom, ez vagyok én, aki a több, mint elég Istene. És hallottam egy tanítást, nem az én poénom, de biztos, hogy jó poén. Nem az elcsóróság Istene, hanem az El Shaddai Istene, a több, mint elég Istene. Tehát ne abba állj be, hogy akkor most megveszed a leértékelt valamit a mennyből. Nem, a mennyben nem lehet leértékelt dolgokat kapni. A mennyben tökéletes dolgok vannak, és mondok, még rá teszek valamit. Mi van a mennyben? A mennyben nagyobb dolgok vannak, mint amit megérdemelsz. Még rá teszek egyet. A mennyben nagyobb dolgok vannak, mint amit elgondolhatsz. Sőt, rádobok még egyet, és ezt mind neked fogja Isten odaadni. Mert az, hogy van párod, és olyan párod van, ami tényleg nem hozzád való dicsőség az Úrnak. Több, mint amit elképzelnél. Ez is Istentől van. Amen. És az is, hogy én itt prédikálok, pont neked, dicsőség az Úrnak. Ez is Istentől van. Halleluja. Nem az elcsóró prédikátor, halleluja. El Shaddai prédikátor. Amen. Több, mint elég van bennem, és állandóan folyik a több, mint elég Istene. Dicsőség Istennek. Egyébként az El Shaddai szó azt jelenti, hogy a emlők Istene. Az emlők Istene. Állandóan rá cuppanunk az Úr emlőjére, és szívjuk le azt, amire szükségünk van a megváltáson keresztül. A megváltás az nem a történelmi időben van benne. Nem 2000 évvel ezelőtt ott áll még Jézus, már elnézést, de már mauzólumot csináltak Jézusnak ott a kereszten. Nem, Jézus nincs a kereszten. Nem az a lényeg, hogy mikor történt, hogy pontosan 2000 évvel ezelőtt, vagy 1997 évvel ezelőtt. Az a lényeg, hogy megtörtént. Miért? Mert az, amit Jézus tesz, az mindig természet fölötti, örökkévaló, és elromolhatatlan, enyészhetetlen dolog. Amit Jézus tesz, az mindig örökkévaló. Milyen igéből vagy te újjászületve? A romolhatatlan igéből. Miért? Mert romolhatatlan ember vagy. Nem vagy rohadt, hanem romolhatatlan ember vagy. Elnézést. Nem vagy rohadt, romadatlan ember vagy. Dicsőség Istennek. És a saját útját akarja kijelenteni. Hol van erről szó? A mi atyánkban. Én Istenem, jó Istenem, mi atyánk. Aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ez fantasztikus, hogy az akarattal tudunk találkozni Isten országában. Azt mondja a Máté 11.12, hogy bemerítő János napjaitól mostanáig erőszakoskodnak a mennyek királyságán, és az erőszakosok ragadják azt magukhoz. Vagy egy másik fordítás, a törvény, Lukás 16.16-ból, a törvény és a proféták keresztelő Jánosig valának, ez időtől, vagy az időtől fogva, az Istenek országa hirdetetik, és mindenki erőszakkal tör abba. Ez jobban tetszik, ez a kifejezés. Megállunk egy pillanatra, hogy mit jelent ez az erőszak. Tehát ez az erőszak, ez nem arra vonatkozik, hogy most pszichével felturbozzuk magunkat otthon, és most betörök. Halleluja. Hú, most nagyon-nagyon betörök az országban. Nem erről szól. Az Isten országa arról szól, hogy emberek, ez szó szerint a görögben az van, hogy tényleg erőszó van, de olyan emberek, akik hatása alá akarnak kerülni a királyságnak. Ez a lényeg. Hogy nem olyan emberek, akik full egoisták és full testi emberek, hanem az a legfontosabb ennek az igének az értelme, hogy emberek erővel akarnak már, mert engedik, hogy a szellemük, a lelkük egyé váljon ilyen tekintetben, hogy akarják a királyságot. Tudsz el ámen mondani? Tehát, hogy meg akarják ragadni mindazt, ami Isten fiából a megváltáson keresztül az övéké. És ez egy időciklus. Keresztelő Jánosig voltak a törvény és a próféták, és ez időtől fogva. Tehát elkezdődik a szellemi horizonton egy hatalmas nagy szivárvány. És a szivárvány alatt az Isten királysága működik. János elkezdte ezt hirdetni, de Jézus vitte tökélyre. Egyébként úgy is lehet értelmezni ezt az igét, hogy erőszakot szenved a királyság kívülről, és ez lehet jó és rossz oldalról is értelmezni. Ez azt jelenti, egyébként nem fejtették meg 2000 óta ezt az igét, csak mondom, úgy is lehet értelmezni, hogy a sátán is erőszakot akar venni a királyságon. De mi tudjuk azt, hogy Jézus mit tanít, hogy keressétek először a jó munkahelyet. A szép autót. A szép órát. A szép formás feleséget. A jó bort. Keressétek először Isten országát. Királyságát, országát. És igazságosságát. Ez döbbenetes. És ez aktív erő. Tehát amikor Jézus azt mondja, egyébként ő a mesteret, azt mondja, hogy először, az azt jelenti, hogy mindent alá kell rendelni. Még a családomat is. Lali, te tévtanító vagy? Hát a kicsi fiammal mi lesz? Igen. Az első, az Isten királyságának a kutatása, keresése. És ez nem önmagában az, hogy akkor nem mész dolgozni. Ha a szemüveged volt, nem veszel fel a szemüveget, mert nehogy neki menj valaminek. Nem azt jelenti, hogy akkor a hited van, hogy pirosan átmehetsz, mert vizen tudsz járni. Nem erről beszélek, hanem az elvek, a szellemi elvek, hogy Istennek mi az akarata, és azt hogyan akarja megvalósítani nálad, a te életedben. És azért teszi hozzá, szeretem Jézus, mert pontos, precíz, és igazságosságát. Mert föl fog tárulkozni, hogyha elkezdesz ezen gondolkodni, hogy mi az, hogy királyság igazságossága, egy új dimenzió, ami nem világ alapú igazság, nem az önigazság alapú, hanem tulajdonított igazság alapú, a megigazultság igazsága, a szellemi jogrendhez igazodó királyság, aminek semmi köze nincs testhez, egoizmusnak, semmi köze nincsen mindenfajta elkényeztetett szuperszellemi egyházhoz. Nem. A kereszténység nem arról szól, én kívánok valamit és bejön. Nem. A kereszténység arról szól, elkezdek valamit keresni, kutatni, föltérképezni, és engedem, hogy a térkép vezessen utána engemet. És nem én térképemet adom be a királyságba. Egyébként azt tudom elmondani, hogy majd fogunk foglalkozni a papsággal, rendkívüli a papságnak az üzenete, de el tudom mondani azt neked, hogy Istennek nem munkásokra van szükség a királyságban. Mert nem Istenért dolgozunk. Még egyszer mondom, ez fontos, ez a rag. Ért rag. Magyarul ért. E-R-T. Nem Istenért dolgozunk, hanem Istenben dolgozunk. Isten munkatársakat keres. Ez nem a Izaura története, ahol akkoriban Leoncio, ugye, hogyan foglalkozott a rabszolga nőkkel, férfiakkal. Ezt vert ki a fejedből a világ, mentalitását át kell tenni, tényleg valóban a tűzre, és el kell, hogy égjen. És meg kell értened, hogy a papságodon múlik, hogy hogyan viszonyulsz Istenhez a szellemi karriered. Istennek nincs szüksége ilyen munkások igazából, akik segítenek, ilyen gitegy lett, mint a Pál utcai fiúkba. És akkor rágjuk együtt, segítünk Istennek. Nem, Istennek nem kell segíteni, nem tudod, hogy ő teremtette a világ mindenséget? És utána megnyugodott. Hallottam egy tanítást nemrég, hogy mondta, hogy hát kifáradt valaki, kiégett valaki. Volt egy ilyen burnoutja. És mondta, hogy hát elment pihenni. És akkor nézte az igét, hogy Isten is elfáradt. És azért pihent. Isten nem fáradt el. Dicsőség Istennek. Neki nincs burnoutja. Hát kézzel burnoutja lenne. Elnézést. Egyháznak bejelenti Szent Szem által. Burnout. Elnézést. A menny válságban van. Nincs a menny válságban. Amen. Nekünk meg kell tanulni a királyságban élni, hogy ne legyen burnoutom. Mert a burnout az a kiégés. Ez azért van, mert a világi szisztémával akarom a királysági szisztémát lecserélni, vagy irányítani. Nincs szükség burnoutra a királyságban. Láttál olyat a Bibliában, hogy Pál azt mondja, ki vagyok teljesen. abba hagyom. Á. Nincs, kilépek, így van, lemondok a pásztori szolgálatra. Nincs ilyen. Nincs dicsőség az Isten. Miért? Mikor voltak burnoutba a tanítványok? Ez a bigott Péter. Mikor volt ilyen burnoutja? Akkor, amikor még nem volt újjászületve, vagy nem értette meg az újjászületését. Ez egy fontos dolog majd. Nem sajnáltam az időt ezekre a dolgokra, azért, mert perspektívát is kell adni. Tehát nem csak el kell mondani, van újjászületés, betölt a Szent Szellem, újjá vagy születve, dicsőség az Úrnak. Örülj, hogy ide közénk jársz. Nem erről szól a dolog, perspektívát is kell adni, hogy az újjászületés mibe visz be téged. Az egyháznak a legnagyobb hibája szerintem a 21. században az, hogy az újjászületést nem tanítják olyan módon, hogy mibe visz be a felülről születés, és mit lesz azáltal, hogy újjá vagy születve. Ez olyan, mint amikor például van egy gyerek, és annak van egy gazdag apja, és soha nem mondja el a gazdag apa a gyerekének, hogy figyelj ide, ha kiárod ezt az iskolát, akkor átveheted a cégemet, mert megöregszem addigra. És fölnő a gyerek, és azon izgul, hogy be tud-e épülni a társadalomba. Fölveszik-e az elműhöz. De ő neki nem az elműbe kell dolgozni, hanem az apjának a cégébe. Miért? Miért van ez? Mert az egyház alul motivált. Nincs perspektíva. Miért nincs perspektíva? Azért, mert nem értik a királyságot. Miért a királyság miről szól? Hogy ne legyen burnoutod. Azért, hogy lásd a dolgokat előre, hogy soha nem lehet kiégni. És állandó új van a királyságban. Elmondom a zsidó 10-ben, az az út, amelyet Jézus azt mondja, hogy élő út, az egy élő út, az nem halott út. Tehát Jézusnak az útja állandóan él, friss a vér, állandóan friss az út, friss a szellem. Isten jelenlétében frissesség van. Tehát amikor te betöltek ezzel Isten jelenlétével, frissé válsz, mert a Szent Szellem friss. Isten igét, ha eszed, az friss, az nem száraz, az nem avas, az nincs penész az Isten igében. A kijelentés korszakában vagyunk benne, és ott nincs penész. Amen. Ott nincs hitetlenség a Szent Szellem jelenlétében. Igen, a Szent Szellem az igét, mikor odaadja neked. Hogy mondjam el, testvérek, más dolog olvasni az igét, és más dolog a Szellemtől ihletve olvasni. Azért, mert ha te úgy olvasod az igét, hogy az nem friss, hanem lenyom, leüt, van ilyen, hogy egyszerűen még meg is nyomorodsz, olvasod a farizeusok történetét, és akkor látod, hogy Jézus mondja, te skorpió, te kígyó, stb. És akkor ugye mi jön be, lehet, hogy én is farizeus vagyok, kígyó, gyógyó, és mi lesz velem? És Isten azt akarja, hogy nem vagy kígyó, nem vagy gyógyó, hanem nem rossz igét olvasol. Olvasd azt az igét, aki vagy a megváltáson keresztül, hogy fölépüljön a belső identitásod. De mit olvasnak a keresztények? Hát, hogyha egyszer elbuktam, akkor lehet, hogy nem is üdvösségem. És mi történik, és zakatol a vonat? Fölült a 620-asra. Irány a szanatórium. Miért? Azért, mert nem a Szent Szellem inspirációjában van, mert a protestáns egyház megtanította az embereket napi igékkel élni. Tehát vannak ilyen napi igék. Jó, persze, nem akarok bántani, olvasd a napi igét, de figyelj ide, ha a Szent Szellem nem szól hozzád, dobd ki a napi igét, és mondd azt, komolyan, tépd szét, égesd föl, az nem Biblia, hogyha nem szól hozzád Isten, csak fejezd ki magad valahogyan Istennek, hogy érdekel, Uram, hogy mit akar szólni. Most ne botránkozzatok meg, úgy csináljátok, mint amikor a katolikusok a kenyérmisztériummal, hogy a kenyeret nem lehet kidobni. Hát, hogyha megszárad, dobd ki a kenyeret Isten szerelmére. Ha meg nem dobod, akkor edd meg, jó étvágyat. Jaj, mi lesz, kidobtuk a kenyeret. Barátom, a kenyér az egy anyag, azon nincs szentség.